A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. December 3-a, kedd reggel van, és egy perc múlva fél hét. Itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És persze nyilván a kedves hallgatók is. Mert hogy már jöttek üzenetek a 0636-980-980 Viber, SMS és WhatsApp számra. Azért akadtam el, mert igen, azt hiszem, hogy Viberre már jött üzenet, SMS-re már jött üzenet, és WhatsAppra is írtatok, úgyhogy akkor kezdjük ezzel. Talán D-kortárs írta meg, hogy mi a helyzet. Mérsékelten ködös, jó reggelt, kortársak, szokásos időben és útvonalról jelentkezem, még aggály és tünetmentes, 22 perc jelenleg Zuglóhermin a Mezőgödről, az ugye az a Jobbik menetidőnek számít nála ezen a szakaszon. Gézú írt egy fél percest, váratlanul napnyugtában találtam magam a köröndön. Megálltam, hogy megvárjam, hogy bukik le a nap az Andrássy út házsorai mögé. Azt hittem, csak én leszek ott egyedül, de rajtam kívül még négy ember bámulta ugyanezt. Meg egy kutya. Igen, ilyen van. Aztán kaptunk egy képet, azt majd megnyitjuk, vagy nem. Persze nem szándék kérdése, vagy hogy majd jól nem nyitjuk, mert nem akarjuk, hanem egy ilyen homokórázásba kerültem, úgyhogy azt megvárom, amíg lejön. Azt mondja, hogy tegnap javasoltam a havária lottót, aki reggel 6-ig eltalálja aznap, milyen havária esemény lesz a MÁV-nál, kapjon egy millás reggeli, vagy millás bögre ígéretet. Tehát ebben a nap három lehetőséget is adott. Egyébként tényleg eszmélet le, hogy most minden napra jut valami. Vagy neki fut az ütközőnek, vagy
én
nem
próbáltam
tudom,
a Gabennak elmondani a múltkor, hogy elértünk egy fordulópontot ebben az ügyben, de nem volt hajlandó elismerni.
Nem?
Azt mondta, hogy ez médiahisztéria.
Furcsa a Gaben mostanában. Én tegnap mondtam, hogy elő kéne venni a forintot, azt mondta, hogy nincs itt semmi látnivaló, közben a híradótól kezdve a híre mindent tele volt, hogy új csúcsra ment, és nem áll meg a gyengő. Nem tudom, a Gaben ilyen rezignáltan veszi mostanában az élet nagy dolgait maga körül. Egy nagyon nyugodt pacák, irigyeljük is nagyon.
Nem, egyébként én értem, hogy a MÁV-val kapcsolatos, ő egyébként elmondta mindezt a problémát már sokkal korábban, aha, meg lehetett látni. Őt zavarja, hogy ezt most felfedezte mindenki, pedig ő már milyen régóta mondja.
Igen.
Tehát ez van benne.
És
úgyhogy
akkor
nem
figyelt rá, hogy
így van, ugye? És most a forinttal ugyanez a helyzet.
Igen.
Na jó, ne elkézzük szegényt, a forintot nem tudom.
De Isten ments. Ez csak egy észrevétel volt. Jaj, Bogi, de arra is, hogy jó reggelt, kedvenc párosom, így köszönt minket.
De jó, nagyon aranyos, köszönjük szépen. Van messengerünk is, Emil írta nekünk tegnap, hogy sziasztok, velem érdemes Szerbiáról beszélni, mert aki épp beszél, nincs képben. Úgyhogy miért nem Emilt hívtátok tegnap Szerbiával kapcsolatba? Bocs.
Na,
hát azt mondta, nem javaslom kis cégnek oda menni, mert sok minden más, mint itt. Például devizabevételt le kell váltani dinárra a Nemzeti Banknál. Pont. Úgyhogy Emil megírta, hogy Szerbiában ő a totum faktum. nagyon témában, jó. Úgyhogy köszönjük nagy... szépen.
Igen. Aztán kaptam egy, ja, itt a fotó lejött, ez itt Gede macskája, amikor túl sokat hallgatta Kántor NOPQ-ját, és jól látom, egy szép kövér.
Köszönjük Patkány szépen, nagyon kedves.
Fogás.
Nagyon kedves.
Igen. Na jó.
Javasoljuk több idő eltöltetét a szerettekkel, barátokkal, ismerősökkel, lehetőleg offline állapotban.
Igen, igen.
Gondolkodni, elmérkedni az élet nagy dolgain, hát az Andrássy naplementét nézni.
Most már lassan tényleg itt az idő, és egy kicsit ki tudunk kapcsolni majd évvégén. Azt írja, egy hallgató, valami történt az M3-as bevezetőn, mert hamarabb lehozott a Waze.
Jó, majd utána köszönjük, nézzünk, szépen. Köszönjük az infót.
Na nézzük, kiket köszöntünk.
Hát a Ferenceket.
Nagyon klassz.
Ferenc és Olivia nap van. Ma nagyon boldog névnapot mindenkinek. Ezeket a szép neveket, aki viseli. Ferencek sokan vannak, Oliviák is, de szerintem Ferencek többen. Lényeg a lényeg, hogy lehet kocintani minden kedves Ferencre.
Igen, hát ma hívunk is majd egy Ferencet.
Igen.
Nem ebből az apropóból csak, hogy megköszöntsük, hanem Frész Ferenccel fogunk beszélgetni.
És az megvan, hogy érdekes, hogy pont Ferenc napon van, hogy a Ferencvárosi Tornaklubban megalakult a futballszakosztály 1900-ban?
Ugye?
Ez nem véletlen.
Ez nem véletlen. Pontosan. 1917-ben pedig, bár Ferencekhez nem köthető, de fontos esemény volt ezen a napon, a Brest-Litovskban fegyverszüneti tárgyalások kezdődnek Szovjet-Oroszország és a központi hatalmak, Németország és az osztrák monarchia részvételével, ugye ez lesz a Brest-Litovski egyezmény majd a későbbiekben, amikor ráteszik a pontot az utolsó mondatra és aláírják. Aztán 1967 is fontos év és nap, december 3-a akkor, mert hogy dr. Christian Barnard sebész professzor Fokvárosban elvégzi a történelem első szívátültetését. Páciens Louis Weszkenszky a szívátültetés követően még 18 napig élt. Hát igen, ez egy nagy folyamat volt, ugye most is van egy ilyen hasonló kísérlet, hogy génmódosított sertés szívet lehet emberbe ültetni, és már meg is történt, csak hát itt is még egyelőre a napokat számoljuk, hogy mennyire sikeres, illetve már talán hónapoknál tartunk, egy-két hónapot is tudott a beteg élni azzal a szívvel, úgyhogy az egy érdekes dolog, ugye, mert azért az jelentősen.
Kérlek, én a BKK infón nem látom még ezt a hírt, hogy mi történt volna, vagy nem jelezte.
M3-as kerested?
Az M3-as, igen, azért voltam itt csöndben ez idő alatt, de ezt most még nem látom, úgyhogy ha valaki tudja, hogy van-e esetleg valami fennforgás, akkor szóljon nekünk. Én konkrétan azt gondoltam, amikor elmondtad ezt a szívátültetést, hogy arra gondolsz, hogy itt különböző doktorok a gazdasági minisztériumban és a jegybanknál a forint szívátültetését próbálják elvégezni.
Ott még egyelőre.
Lehet, hogy majd előbb-utóbb sikerül. Kérdés, hogy utána hány napig él még a páciens.
Igen.
Így a 4-15 környékén.
Még talán szívátültetésre nincs szükség, arra a kis beültetett értágító, rugalmas
igen.
Valamire talán, hogy jobban menjen a gazdaság vérkeringése. Aztán születésnaposok, Nino Rota, olasz zeneszerző 1911-ben.
Atya világ, most vettem észre, hogy Ozzy Osbourne születésnap van. Na mindegy, majd valahova besuvasztunk egyet.
Igen, valahogy majd megemlékezünk
róla. Ő 1948-ban született, bármilyen meglepő. Most láttam egy jótékonysági szervezetnek gyűjt, éppen ilyen pólókat lehet nála vásárolni.
Igen?
Ő és kedves felesége ülnek egy asztalnál. Hát Ozzy szerintem valahol máshol van, mind térben, mind időben. Mert kb. Így megrúgja az asztal alatt, és akkor hirtelen kikerekedik a szem, és mondja, én I'm Ozzy Osbourne! Kicsit, de én nagyon bírom, de hát na mindegy, valljuk be, hogy nem mindig van már velünk Ozzy Osbourne.
Igen,
minden
igen,
esetre...
legalábbis a tekintete arról árulkodik.
Igen.
Én még maradok ezen a filmes vonalon, Nino Rota után, 1930-as Jean-Luc Godard, francia filmrendező, ő is ezen a napon született, és sőt, meg ez is tulajdonképpen egy filmes vonal, hogyha Jelisztratov Szergejt megköszöntjük, 58-as, orosz-magyar származású magyar gyerekszínész. színész, lemezlovas, snowboard és wakeboard versenyző és oktató, ugye most az utóbbi időben az a foglalkozik, vagy foglalkozott, de hát egy számos, szerintem azokon a filmeken nőttünk föl, a Le a tornacipővel, meg a,
igen,
sorolhatnánk, hogy hány filmnek volt ő a gyerek színész sztárja. Katarina Witt, kétszeres olimpiai bajnok, német nőkorcsolyázó nő. Most azt hiszem, ő volt az, aki egy reklámban bukkant fel, ugye? Piruettezgetett ott egyet-kettőt és valamit.
Gyermekével?
Nem, csak úgy.
Csak úgy?
Szimplán, igen. Azt hiszem, hogy, hogy milyen egészségesen lehet.
Én azt hittem, hogy nem végezzük ki gyorsan ki a Godardot, mert eszembe jutott, hát hogy meg kéne nézni a, ugye a kifulladásikat még egyszer, ami az 59-es, 59-es készült, 1960-ban bemutatott film Belmondóval.
Igen.
Zseniális az egész, a kifulladásig. Szerintem azt így érdemes néha előkapni.
Jó, van még valaki?
Hát van egy csomó izgalmas születésnaposunk, például Tilla Tilla, televíziós műsorvezető, szerkesztő.
Filmrendező.
Filmrendező hozzá, most már, igen, igen, abszolút.
Többedik nagy játékfilmje, mert nem tudom, a harmadik megy most a moziba. Hirtelen akartam mondani az az alkoholistákról.
Igen, szóval az most a leg...
Hová tűnt?
Bizony.
Hová tűnt?
Az most a legújabb.
Igen. David Villa, spanyol labdarúgó is ma ünnepelhet, ahogy Mikael Angarano, amerikai színész.
Hát figyelj, én megmondom őszintén, hogy
nincs meg?
Megvan így, de annyira, tehát ilyen...
Semmilyen?
Marginális nekem, de hát ez most ez egy ilyen dolog. Egy csomó filmbe játszott, de valahogy úgy nem. Uh-huh. 2000-ben például a Majdnem Híresben.
De, és ő is majdnem híres.
De nem, ő szerintem tök híres. Tehát volt a Veszett a világban.
Igen, tudom, látom.
Oppenheimerben. Aha. De valahogy. A Saturday Night Live-ban ott nekem valahogy így jobban megmaradt. Az egyik stábnak a nagy tagja volt ő.
Jó, és hát még Hegedű Zsuzsáról, magyar szociológus filozófusról megemlékezhetünk, 2 évvel ezelőtt hunyt el. Valamint ez a nap a fogyatékos emberek világnapja, úgyhogy gondoljunk rájunk, segítsük őket, és egyáltalán foglalkozzunk ezzel a kérdéssel.
Na, akkor
jöjjön. Mondok még egy elérhetőséget.
Az jó, mondjad, mert a Messengert is néztem, hogy jött-e valami, de nem. Mármint, hogy közlekedési info, várjuk ezeket pedig.
0636 980 980, ide jöhet SMS, WhatsApp és Viber formájában.
Akkor induljunk a New Delicával. Kiváló ausztrál zenekar, új lemez.
Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet ne menj arra a két helyre.
Millás reggeli.
Na, mit írnak a lapok? Nézzük meg.
Elkezdtem, nem jutottam el a végső konklúzióig a portfólión. Láttam egy ilyet, hogy olyan dolog készül a Bitcoinnál, amire még nem volt példa. De hát egyelőre csak a múltról olvastam, ugye, hogy egyáltalán, hogy az egész év jót tett az aranynak és a Bitcoinnak is. Ugye ez a csökkenő kamatpálya, beindult a jegybanki kamatcsökkentés a tengeren túlon. Aztán jött a Trump, vagyis az amerikai elnök választás, aztán Donald Trump megválasztása, aki meg kriptopárti, de még mindig nem tudom, hogy mi lesz ez a jelentős fordulat, úgyhogy velem együtt másnak is javaslom, hogy a portfolio.hu-n, ha érdekli a Bitcoin sorsa, akkor tartson velem majd valamikor a nap folyamán, és olvassa el ezt a cikket.
Népszava oldalán lehet olvasni, lopakodó erdőirtás, 155 fát vághatnak ki a római kemping területén úgy, hogy a tulajdonos Óbudai Egyetem még nem tudja, hogy mit építene oda. Viszont az új kampuszt a jövő évi állami költségvetésbe betervezték, tehát az már megvan, Népszaván lehet érdeklődni ennek kapcsán.
A 24.hu-n azt látom, hogy a kormány több hitellel tolná meg a KKV-kat. Kérdés, hogy ez kell-e az érintetteknek? Ugye, mert korábban beszélgettünk itt a jegybanki kamatemelések, vagy csökkentések, mert az MNB kamatcsökkentései során is, ugye, hogy mennyiben van hatása annak, hogy kamatokat csökkentett az utóbbi időben a jegybank ilyen gazdasági élénkítés szempontjából, mert hogy ugye a vállalatoknak most is elérhetők alacsony kamatozású támogatott hitelek, de hogyha egyszer a felvevő piacukkal van probléma, akkor nem tudsz olyan olcsó hitelt adni, hogy az megpörgesse a gazdaságot, hogyha egyszer nincs kinek eladni azt a holmit, amit ő árul vagy forgalmazol. A 24.hu-n lehet erről a KKV-kat ösztönző kormány nem kormányhitel, csak a kormánynak azon törekvéséről, hogy több hitellel tolná meg a KKV-kat.
444-en lehet olvasni azt, hogy mégsem vezeti be a kormány a kötelező egészségügyi szűrővizsgálatokat, ugye erről mi is beszéltünk, és azt írják, hogy bár a kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot, mégsem vezetik be 2025-től a kötelező egészségügyi szűrővizsgálatokat. Az önkormányzati választások másnapján egy salátatörvénybe dugva terjesztették be a javaslatot, de most mégis arról tájékoztatta. A 24.hu-t, tehát erre hivatkozik a 444, akkor ez az eredeti helye ennek a hírnek. Minden esetre 24.hu-t arról tájékoztatták, hogy 2025-től továbbra is csak az önkéntes szűrések lesznek, akkor ott is el lehet ezt olvasni.
Most még maradtam a 24.hu, mert hogy valószínűleg mások is hozták, de a kormány újra meghosszabbította alkalmas stoppot. Ugye megjelent a közlönyben az a módosítás, ahol a megfelelő cikkeiben, a bekezdésben eddig 2024. december 31-ig határidő volt, a szöveg részében most 2025. június 30-ig szöveg lépett, de azt lehet látni, hogy a bankszövetség tiltakozását felülírta a vészhelyzet, és mégis egy fél éve. Csak nem tudom, hogy ez meddig fog tartani, de...
Figyelj, ez addig fog tartani, ameddig szükséges.
Azt tudom, az nagyon sokáig.
Igen.
Mert mindig lesz, ami vész.
Így, tehát pontosan.
Innentől lehet vészhelyzetet hirdetni. Elfúló hangom.
Na, elcsukló hangom.
Elcsukló hangom. Jelentettem ezt be, hogy a vészhelyzetnek már sose lesz vége.
Rákkeltő anyagot mutatott ki a Greenpeace nyíkpusztán, az MVM szerint nincs baj a levegővel, a zöld szervezet szerint a benzol szennyezés forrása a gázüzem kéménye, de azt nem tudják, hogy az egészségkárosító gáz folyamatosan jelen van-e a levegőben, vagy csak egyszeri kibocsátásról van szó. Az MVM csoport megalapozatlannak és félrevezetőnek tartja a Greenpeace mérését, írja a telex.hu ma reggeli cikkében.
Economics-ot pattintottam fel, arról jönnek nem véletlen az óvatosság, ez a lassulás rányomja a bélyegét a hitelezésre is.
Hát igen.
Az ügyfelek gyorsaságra és egyszerűségre vágynak a bankszektorban, és bár fontos a személyes kapcsolatpont, emiatt muszáj digitalizálni a folyamatokat. Tehát egy ilyen kis hiteles cikk az Economics-on.
A vietnámi hölgynek úgy tűnik elutasították a halálos ítélet elleni fellebbezését. Ugye ez a világ legnagyobb banki csalását követte el a hölgy, és most úgy tűnik, hogy az életéért küzd abban a szempontból, hogyha 75%-át vissza tudja fizetni annak, amit elvett, akkor kegyelmet kaphat. Írja a BBC News, tehát ez egy nagyon fontos hír. A másik, ami szerintem nagyon fontos, és már-már a tőzsdébe tartozik, hogy másodszor is elutasították Elon Musknak a giga, mega, szuper, brutál osztalék kifizetését, ami ugye akkor, amikor legelőször elutasították, 56 milliárd dollárt tett volna ki, most a Tesla részvények emelkedésével már 100 milliárd ennek az értéke, de azt mondta a bírónő másodszor is, hogy a nagy lópikulát, ugyanis nem látja tisztázottnak a helyzetet, hogy a boardban mennyire vannak transzparensen születnek a döntések, hiszen a board tagok között nagyon sokan üzleti kapcsolatban állnak Elon Muskkal, és függen tőle ezer szálon. Így azt mondja, hogy a részvényeseknek nem biztos, hogy érdeke, hogy a világ valaha legnagyobb kifizetését megtegyék, pedig szerintem Musk nagyon vár a zsozsóra.
Hú, ez lehet, hogy az egész szerelem a Trump-al ez erről
ez
szólt.
Ez elég izgi sztori szerintem.
Felpumpálja az árfolyamot.
100 milliárd dolcsi forog kockán, kérem szépen, és ott van egy bátor bírónő, aki azt mondja, hogy nem.
Hát ez klassz.
Nagyon kemény, tehát tényleg, hogy mindenki megszavazta, és már nagyon hajbókolnak, de valahogy nem megy át a sztori. Úgyhogy ez is ott van többek között a CNN, de az összes nagy nemzetközi hírcsatornán érdemes vele foglalkozni.
Szerintem kifogytunk, zenélhetünk egyet a tőzsde.
Nem tudom,
ahogy érzed. Hát te vagy most a főnök, úgyhogy...
Hát figyelj, szerintem ne zenéljünk, mert nincs időnk. Nincs idő. Az idő, az pénz, és az meg nincs.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Hát ebben az esetben akkor elárulom, hogy 3,1%-kal emelkedett a hazai tőzsde mutatója, a BUX 78.204 pontra, és köszönhető volt ez nagymértékben egy vezető részvényünknek, a Richternek, ami 2,8%-kal emelkedett 10.690 forintra.
Egész jó negyed éve van a Richternek,
igen,
azt
nagyon,
nézem.
Nagyon. És egyébként hát lehetne jobb is, ugye, hogyha nem nyomasztaná ez az orosz-ukrán háború,
igen,
mert
nyilván
egy nagyon jó fundamentumokkal rendelkező papír. Az OTP is pluszban zárt 4%-kal följebb, mint előző nap, 21.220 forinton, és akkor itt van a vezetők.
Hát sőt,
vége.
Itt van még egy nagy kockázat, amiről nem is beszéltünk szerintem, hogyha tényleg beváltja Trump ezeket a vám terveit, akkor az lehet, hogy kiterjed az olyan termékekre is, mint amivel a Richter jelen van az Egyesült Államokban.
Hű, ezt nem tudom, de elképzelhető, hogy ez egy létező kockázat, igen. A Telekom,
na nézzük a többit.
Bocsánat, a Telekom az stagnált 1240 forinton, a MOL pedig kifejezetten esett 1,6%-kal 2634 forintig, és azt nézem itt a kis tabellámon, ami egyébként csak a prémium kategóriát tömöríti, úgyhogy lehet, hogy a hátsó sorban voltak jobb teljesítmények, de itt ebben a kategóriában is a Richter Gedeon végzett az első helyen.
A nagyon érdekes hírek vannak a világon, itt a fordulat az AI-ipar kulcs szereplőjénél. Ki is lőtt a részvény, egészen úgy, hogy forgalomban megelőzte az Nvidia-t, ami mostanában elég nagy truváj a tőzsdén. A Supermicrocomputerről van szó, bejelentették, hogy az a belső vizsgálóbizottság nem talált bizonyítékot a vállalat vezetőségében a csalásra vagy a visszaélésre, amit felállítottak, és ugye ez azért fontos, mert egy hónappal ezelőtt körülbelül, vagy lehet, egy kicsit több, az Ernst & Young könyvvizsgáló potenciális bűncselekmények miatt lemondott a megbízatásról, akkor felállítottak egy belső bizottságot, az azt mondta, hogy nincs itt semmi látnivaló. Ez egy szervergyártó vállalat, ugye, és kineveztek új vezetőket, pénzügyi igazgató pozíciót betöltését tervezi. Gyakorlatilag kilőtt a részvények árfolyama 30%-os plusszal, brutál masszív 260 milliós forgalomban. Csak annyit, hogy az Nvidia van mögötte a sorban a második helyen 170-nel, az Intel 140 millióval. Az Nvidia-nál egyébként egy 0,3%-os erősödés volt, az Intel 0,5%-ot visszacsúszott, és a Tesla, amit már emlegettem, 3,5%-os pluszban, 76 milliós forgalomban van körülbelül a 8.-9. helyen. A Ford Motor Company visszacsúszott egy picit 1,3%-kal, a Pfizer 1,5%-os mínuszban, az Apple pedig 0,9%-os pluszban, ez volt tehát a rangsor Amerikában, és azt lehet látni, az S&P 0,3%-os pluszban zárt, a Dow viszont ugyanekkor a mínuszban, a Nasdaq majdnem 1%-os pluszban. Európában nagyjából pozitív volt a kép, a FTSE is erősödött, a párizsi mutató is, a DAX is. A DAX egész jól 1,6%-kal, a FTSE 0,3%-kal került feljebb, és Ázsiában is egészen pozitív a kép, azt lehet látni, csak a Shanghai Composite van enyhe mínuszban, de például masszív pluszban a Nikkei 2,2%-kal. És igen, többen is írnak arról, és foglalkoznak azzal, hogy egy kriptó, a kriptópiacon ugye nagy a lelkesedés, ugye erről olvastál te is a portfólióról. A lényeg, hogy az Apple-nél meg közben egy durva botrány robbanhat ki, jogi kihívásokkal néznek szembe, miután a munkavállalói jogok és a magánélet védelmének területén vannak elmaradásai, vagyis azt mondják a munkavállalók, hogy a vállalat illegálisan figyeli alkalmazottai személyes eszközeit és iCloud fiókjait, miközben megtiltják, hogy nyíltan beszéljenek a fizetésekről és a munkakörülményekről, úgyhogy most van egy ilyen sztori.
De ez a piacon is volt izgalom, a dollár erősödött megint az euróval szemben, tehát valószínűleg több más devizával szemben is. Az euró-dollárt néztem, ugye megint az 1.05 alá bucskázott, és ma reggel is egyébként még ott tartozkodik 1.0492 környéken. De ez azért nem jó hír, mert ez általában nyomasztja a forintot is, és ez így is volt, tegnap 415 fölé kukkantottunk az euró-forint.
A kriptopiacon meg, bocs, ez az XRP megy most nagyon, most már a harmadik legnagyobb kriptónak számít az XRP, és tegnap, amikor este nézegettem a tőzsde zárásokat, vagy hogy álltak a piacok, akkor ilyen 50% körüli pluszban volt. Úgyhogy ez az, aminek kilőtt az árfolyama, az XRP. Mit tudom én már, melyiknek hívják ezt, tök mindegy már. Igen.
Egyébként igen.
Az?
Nem, hanem hogy egyébként mindegy.
Ja. Mindegy. Lényeg az, hogy irgalmatlan piaci kapitalizáció meg volumen van ebben az eszközosztályban, amit pénznek ugye nem lehet nevezni, de hát ez egy más kérdés.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Kedves hallgatónk azt kérdezi, hogy én a legérdektelenebb hírkategóriát szeretném ezzel a vietnámi csalóval. Hát nem, azért valljuk be őszintén, hogy egy 44 milliárd dolláros banki csalásról van szó, ami a legnagyobb banki csalás történetében.
Nehéz azért a
44 milliárd dollárt sikerült a nőnek. Egyébként a szájgoni piaci eladóként indult, de egy milliárdos üzletasszony, és gyakorlatilag ez egy a Vietnám leglátványosabb kirakatpere. Ez a sikkasztás 10 évig tartott lényegében, vagy lehet, hogy még tovább, és ennyi pénz sikerült neki elsíbolni. Úgyhogy most megpróbálja, hogy fogják ezt visszafizetni, vagy hogy fogja, ez nagy kérdés. Itt van viszont, megjött Schmidt Andika. Fázol?
Andi. Igen.
Egy óriási ez nagy
jégverem.
Nem viccelj. Is pokrusz,
az a helyzet,
meg jó, hogy bedobtam reggel.
Hát tiszta szerencse.
Hát ugye?
Hát azért.
Ez tényleg jégverem?
Itt nálatok nem. Ott kinn, ahol ülök, ott igen.
Azért, mert itt mindig olyan szinten befűtjük ezt a kis stúdiót, hogy...
Nem.
Hát mert a szerkesztőségbe
az András szokott
meg,
jönni,
azt,
és a,
amit ide rakunk.
Az András a mi Matrixunknak a fűtőcellája, tehát így konkrétan...
De mivel fűtötök be, mert arra az Andrással, nem megy.
Az ő testével. Tehát gyakorlatilag 5 perc alatt 40 fok van.
Egyébként az tényleg számít, mert hogyha például már két vendéges a beszélgetés, és 4-en vagyunk itt, akkor nagyon gyorsan be lehet durrantani itt a stúdióba. Nem szó szerint persze.
Na mindegy.
Hát itt azért akkor jobbak a nyilázzárók, mint ott kinnál.
De akkor viszont jobban pereg a nyelved, mert igen, fázol.
Ja, gondolod te.
Na figyelj, mindjárt kiderül ez. Jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk a Millás reggelit.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból. A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt!
Jó reggelt, igen,
szép
jó reggelt!
Napot.
Vidám.
Igen, vidám keddet.
Ságot. Vidám ez a millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án, december 3-a kedd reggel van, 4-8 lesz. 2 perc múlva, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És persze a kedves hallgatók, akik arról írnak többek között, hogy a 16. kerületben a Mátyás Király út és a Rákosi út kereszteződésében nem működik a jelzőlámpa tegnap késő délután óta. Vigyázzon mindenki, mert nehéz átjutni, és sokan túl idegesek a helyzettől, írja nekünk Viktor. Nagyon szépen köszönjük ezt a fontos üzenetet, információt. Aztán jó reggelt, volt itt valaki, aki pár hete megmondta a 415-öt. Gede Mester, mostantól iszom a befektetési ajánlatnak, vagy tanácsnak nem minősülő szavaidat. Köszönöm szépen, igen. Egyébként visszanéztem, először februárban írtam a chartmate.hu-n a 420 forintos lehetséges euró HUF kurzusról, és igen, az a 400-as áttörés az számomra egy olyan erős jelzés volt, amiből én azt gyanítottam.
Hát érdekes ez a portfólió cikk, egyébként ezen gondolkodtam, hogy a Moody's döntés, hát ugye benne volt a pakliban, mégis kellemetlen meglepetés, hogy a besoroláson nem változtattak, csak negatív kilátásba helyezték. Nyilván ez egy ilyen dádá, de szerintem inkább azt nézi a piac, hogy itt most mi lesz. Van egy
persze, tehát ez egy folyamat, rá lehet húzni, hogy igen, épp aktuálisan mit
emelkedett. Meg az, hogy a francia kormányválság.
Hát a francia kormányválságot úgy lehet esetleg összehozni, hogy gyengítette az eurót, ugye az euró-dollár az esett, ahogy beszámoltunk róla, erősödött a dollár, az nem tesz jót a forintnak, tehát valamiféle áttétel lehetséges, de alapvetően egy ilyen trendben vagyunk, aminek ami folyamatos. Hát, tehát mindig jön egy valami, amire ráhúzhatjuk, hogy most mondta, ettől gyengültünk.
Meg egy tehetetlenség azzal szempontból, hogy egy pénzügyi stabilitást kéne teremteni, meg alacsony kamatkörnyezetet. Hát ezt igen, a kettőt együtt. És ezzel nem fog menni ez a sztori, tehát, hogy itt most, amikor mézes madzag megvan a befektetőknek, hogy itt magas kamatok vannak Magyarországon, és akkor azt ugye nehéz lesz.
A Moody's úgy jöhet ide éppenséggel, hogy ha nem is önmagában véve ugye a negatív kilátás, bár az sem fenékig tejfel, de amiért azt kaptuk.
Igen,
tehát
igen,
ugye az, hogy most már biztosan befagynak az EU-s pénzek, jó eséllyel meg.
Lehet, hogy egy részük az teljesen el is párolog.
Így van, így van. Tehát a mögöttes folyamatok azok meg olyanok, hogy egyelőre tartósak is nem változnak, úgyhogy ez a tendencia.
Hát okay, nem ész ki jól, igen. Na nézzük akkor viszont, Budapest, hogy mi van Budapesten.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát már tettünk említést, és biztos sokan ismerik is a Miyawaki mini erdők működését, és az, hogy ezek hogyan működnek. Most azért hozok elő, mert hogy a Csalogány utcában is egy 60 négyzetméteres Miyawaki mini erdőt ültettek november 29-én, ahogy a 10 millió fa által szervezett eseménynél ezt leírják. Az ilyen mini erdőkre hatalmas szükség van, hogy csökkentsék a hősziget hatást, szűrjék a port, párásítsanak, és látványokkal szebbé tegyék a környezetet. Ugye ez már egy régi megfigyelés, hogy a fák is hát kicsit ilyen közösségi lények. Tehát az ilyen egyesével letűzdelt, az ilyen sugárutakon lebökött fák, azok magányosak, és bizony nem fejlődnek úgy, ahogy, és ez a japán botanikus, akiről elnevezték ezt a módszert, annak az a lényege, hogy az őshonos facsemetéket és cseréket nagyon közel ültetik el egymáshoz, a hagyományosan sokkal sűrűbben, és minél változatosabban, véletlenszerű mintázatban, ettől lesz őserdőszerű a megjelenése, és nagyon jól érzik magukat ott egymással.
Igen, ott ki tud alakulni egy ilyen jó kis...
Igen, kis mini ökoszisztéma.
Igen, ökoszisztéma, és egy szépen a gombák is el tudnak terjedni, ami nagyon fontos, ugye, mint tudjuk. Úgyhogy ez tényleg egy klassz dolog.
És a zsúfoltság miatt a csemeték versenyezni kezdenek a napfényért és tápanyagokért, úgyhogy ez az egész helyzet ott nagyon jól ösztökéli a növekedést, és ennek végén ugye egymás segítve sűrű, egészséges, gyorsan növekvő életközösséget hoznak létre. Na ez lesz most a Csalogány utcában, illetve hát már van, mert már az ültetés megtörtént.
Na, folytatja a fővárosi troli hálózat fejlesztését és bővítését a BKK, már javában Budapestban zajlik a zuglói 74A trolivonal meghosszabbításának, és így az új 81-es troli kialakításának előkészítése. Ehhez kapcsolódva indult egy társadalmi egyeztetés, hogy közlekedési szakemberek észrevételeket kapjanak a lehetséges új útvonalról és menetrendről. A tervezett hálózatbővítésnek az a célja, hogy új közösségi közlekedési kapcsolatok jöjjenek létre Zugló alsórákos részén, úgyhogy lehet részt venni ebben a társadalmi egyeztetésben, rá kell keresni a BKK vagy a főváros oldalán és a fővárosi önkormányzat oldalán, és akkor ott meg lehet nézni egyébként, hogy a 81-es troli útvonalának hogyan módosulna, hogyan hosszabbítanák meg a Miskolci utcán át, és ezeket lehet véleményezni.
A Kosztász csoport nyújt egy újabb jó kis, vagy milyen valószínűleg lesz? Jó kis helyet. A Vibe Budapest 2024. december 13-án nyitja meg kapuit Budapest közepén. Az étterem és szórakozóhely egyedülálló panorámával rendelkezik a Lánchídra és a Budai Várra. Különleges kulináris és vizuális élményt ígérve, ezt közölte a cégcsoport. Gerendai Károly, ugye a Vibe Budapest egyik tulajdonos elmondta, hogy a projekt olyan nemzetközi szórakozóhelyek inspirációjára épült, mint a Koya vagy a Zuma, de egyedi elemekkel gazdagítva, és hát a cél az étkezés és italok, valamint a szórakozás, hogy egyedi élményt nyújtsanak. Én azt gyanítom, hogy egyébként mindenki ezzel a céllal nyit.
Ha valaki azzal a céllal nyit, hogy gyorsan meggazdagodjon.
Ja, igen, hát a mögöttes motiváció között ezeket simán.
De a marketing az szöveg, az hasonló szokott lenni. Igen. De mindenképpen szurkolunk nekik. Jövünk hamarosan még pedig azzal, hogy ugye beszámoltunk mi is arról, hogy zsaroló vírus támadás érte a Védelmi Beszerzési Ügynökséget, a VBÜ-t. Titkosították a magyar katonai és rendvédelmi szervek védelmi és biztonsági beszerzésért felelős állami cég fájlait, és kértek egy váltságdíjat. Egy hét múlva az adatok lekerültek a hacker csoport oldaláról, és akkor azt lehetett gondolni, hogy valami megegyezés történt. Aha. Egy szakértővel beszéltünk erről, aki eléggé szkeptikus volt abban a témában, hogy ez nem szokott így történni, illetve hát, hogy ha már egyszer kikerült valami, akkor az elindul, egy saját életet él. Hát ugye az a helyzet, hogy visszakerültek az adatok. Na, az a kérdés, hogy mi történik, milyen adatokról
igen,
van szó,
fizettek-e? Igen, innentől már jó zavaros a történet, úgyhogy megpróbáljuk ezt rendbe
tenni. Megpróbáljuk rendbe tenni Frész Ferenccel, kiberbiztonsági szakértővel, úgyhogy ezzel jövünk vissza.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Na nézzük, hogy hol tartunk most. Ugye az előbb Endre jól felvázolta azt a kronológiai sorrendet, ahogy hallottunk itt a VBÜ hacker támadásról. Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértő a vonalunk túlsó végén, akitől kicsit ilyen tisztázó magyarázatot kérünk, vagy azt, hogy éppen most hol tartunk, mi lehet az oka annak, hogy visszakerültek ezek az anyagok.
Jó reggelt, szia!
Szia, szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Ugye azt itt ment a találgatás, hogy amikor lekerültek ezek az anyagok a hacker csoport oldaláról, ment a találgatás, hogy esetleg mégis fizettek a zsarolásért.
Valami megállapodás,
valami
született,
megállapodás lehetett, mert maguktól nem szoktak ilyet csinálni. De hát ezt most felülírja, hogy ismét megjelent az oldalukon egy pár ilyen anyag, meg képernyőkép, meg olyanok, amik bizonyítják azt, hogy tényleg átvették a...
Közben öltöttem egy teát, mert gondoltam, hogy hátradőlök a karosszékben, és hallgattam.
Akkor szokás szerint rövid leszek. Szóval, hogy igazából ugye nem újabb képernyőképek kerültek ki, hanem most a teljes fájlista került ki. Tehát gyakorlatilag a hackerek által elvitt fájloknak a teljes listája publikálásra került. Uh-huh. Fájnevekkel, minden mással, majd később beszélünk. Itt igazából azt kell érteni, hogy egy sikeres támadás után érkező zsaroló üzenet után várnak ugye a támadók Van olyan hacker csoport, ami egy-két napot vár, van olyan hacker csoport, ami ad nem tudom, egy-két hetet arra, hogy reagáljon az áldozat. Ha nincs reakció, akkor viszont az első, tehát a másodlagos zsarolási faktort bekapcsolják, ami azt jelenti, hogy részleteket kezdenek el publikálni a fájlokból. Ezek voltak ezek a bizonyos képernyőmentések, bizonyítván azt, hogy valóban náluk vannak az állományok. Ez egy másodlagos faktor, tehát ugye ezzel préselik az áldozatot arra, hogy az elsődleges faktorban a szereplő zsarolásra reagáljon. Ha nem reagál, akkor még egyszer megzsarolják azzal, hogy ha egyébként nem fizet, akkor publikálásra kerül majd ugye a teljes állomány. Na most itt van egy ugrás, ugye az történt, hogy aztán egy hét múlva, talán másfél hét múlva lekerült ugye a szégyenfalról ez a viktim. Itt sejthető volt az, hogy valamiféle reakció történt, de egyáltalán nem biztos, hogy az áldozat oldaláról. Tehát azt értsétek, hogyha el is indult, valószínűleg elindult egy tárgyalási folyamat, egy alku folyamat, akkor sem tudjuk azt, hogy ezt kivel folytatták le. Jellemzően, hogyha egy valaki jelentkezik be ugye a pakra, a csomagra, akkor időlegesen kérheti azt, hogy kerüljön le, hogy más ne jelentkezzen be. Két sejtésünk van, az egyik az, hogy ez nem volt sikeres, ugye ez a alkudozási folyamat, vagy, ami sokkal jellemzőbb, hogy időközben többen jelentkeztek be a csomagra, és akkor innentől kezdve már nem az áll érdekében a zsaroló csoportnak, hogy fix áron, azon az áron annak az első jelentkezőnek eladja a csomagot, hanem a fájlokat, hanem hogy maximalizálja az árverést.
Tehát ilyen árverést csinál gyakorlatilag.
És akkor ilyenkor jön egy árverés, ugye a fekete piacon, ugye a darkwebben vannak ilyen árverési marketek, jön egy árverés, ami most egy elég komoly alapról indul, $1 millió indul, gondoljatok bele, hogyha több szereplő van, akkor ez bőven meghaladhatja az eredeti zsarolási értéket.
Milyen adatokról van szó, és kik lehetnek az potenciális bejelentkezők?
Hát nehezet kérdezel, ugye az, hogy milyen adatokról van szó, azt összefoglalóan annyit kell elmondjak, hogy érzékeny adatokról van szó, van köztük minősített adat is. A magyar beszerzési logisztika, beszállítói adatok, különböző...
Tehát itt benne vannak nemzetközi cégek is esetleg, akik szállítanak.
Igen.
Ők is bejelentkezhettek. Más kormányok esetleg.
Hát persze, itt azért lássuk, hogyha itt egy elérdekelt ország, mondjuk titkosszolgálat jelentkezik be, az is jelenthet elég komoly kockázatot.
Aha.
Ha magáncégek jelentkeznek be, akkor ezen a speciális védelmi piacon okozhat ez turbulenciát.
Jó, hát itt azért sok mindenkinek megéri ez a pénz, mert hogy...
megéri.
Aha, értem.
Igen.
Izgalmas.
De én igazából nem is a politikai kockázatát, vagy nem is az első látható kockázatát akarnám itt kiemelni, vagy szeretném kiemelni, hanem egyfelől ugye az ellátási lánc, ami ezen a tényleg nagyon speciális piacon, a védelmi beszerzési piacon, védelmi piacon van. Ez a teljes ellátási lánc, ennek a teljes ellátási láncnak jelent ez nagyon komoly kockázatot, és nem feltétlenül a gazdasági károkozásról beszélek, meg a politikairól, amit mondtam, hanem hogy ezeket a cégeket a mindenféle részletes információ kinyílése után a jövőben támadhatják. Tehát ezt az egész ellátási láncot támadhatják hackerek.
Szuper.
Mert hogy részletes információk vannak. Hát gondoljatok bele, hogy vannak olyan vezetői, vagy mindenféle szereplőnek ott vannak az elektronikus aláírásai. Aláírás munkájuk.
Igen.
Itt megjelenhetnek, magas szinten megjelenhetnek mondjuk egy CEO mailing típusú kompromittálás esetén olyan hamisított levelek, üzenetek a rendszerben, amik kitetté teszik a dolgozókat is.
Hát,
a
vezetőket és ne legyenek illúzióink, szerintem ezek meg is fognak jelenni, függetlenül attól, hogy értékesítésre kerül-e ez az állomány, vagy nem. Közben meg is kérdezte a hallgató, hogy ezt akkor jól értelmezi, hogy ezt csak egyszer lehet eladni egy valakinek? Hát én nem lennék ilyen.
De van.
Egyébként van. Most nem megvédeni akarom őket, mert nem érdemlik meg, de valójában az van, hogy aki ezen a piacon dolgozik, mármint hacker oldalon egyébként a ransomware piacon dolgozik, az nem szeretné nagyon a hitelességét elveszíteni azzal, hogy kifizettet egy nagyon komoly összeget, majd utána bekerül a közbeszédbe azzal, hogy újra eladta, meg újra eladta. De ne legyenek illúzióink, tehát kiberbűnözőkről beszélgetünk. Itt bármi lehet, de valójában nem nagyon szokták újra eladni, mert olyanok, ha hamar elmegy a híre, és a továbbiakban akkor a további sikeres zsarolási alkupozíciókat elveszíthetik a hitelüket, azért ahogy te fogalmaztál, a betyárbecsületüket elveszíthetik, és el is szokták veszíteni, de nincs arra garancia, hogy ezt ne lehessen még egyszer értékesíteni.
Világos.
És itt nagyon fontos az, amit szeretnék mondani, hogy itt a személyes érintettségek, a személyes adatok, mert van rengeteg személyes adat is a fájlok között, viszont kitetté teszik az ott dolgozókat is. Tökéletes célponttá teszik őket. Gondoljatok bele, vannak jelszólisták, például felhasználókhoz kapcsolt jelszólisták, jelszószéfek, de a jelszószéfek mellett ott van természetesen a jelszószéf jelszava is. Tehát, hogy ne legyen túl nehéz.
Igen, nagyon jobb.
Tehát, hogy meg jelszavakat tartalmazó Excel fájlok, meg TXT-k, szövegfájlok. A személyes kitettség és a szélességében a teljes ellátási lánc sérülése, ez sokkal nagyobb probléma. Egészségügyi adatok, genetikai vizsgálat, adati adatok, tehát hadd ne soroljam tovább. Rengeteg olyan információ, ami személyes érintettséget is jelenthet a jövőben, illetőleg a gazdasági károkozás mértéke sokkal nagyobb lehet. Most a politikai kártéteménnyel hadd ne foglalkozzon.
Persze, nem, ezt értem. Egy kérdés.
Vagy kettő, attól függ, hogy ki lehet ebből jönni nem fizetés útján. Tehát én ezt most tök úgy érzem, hogy tehát ez olyan súlyú, tudom, hogy bűnözőkkel nem tárgyalunk, meg nem fizetünk, de hogy lehet ezt megoldani, ezt a helyzetet?
Hát figyelj, arcvesztés nélkül szerintem már nem lehet megoldani. Az már megtörtént. Valójában vannak itt azért olyan megoldások, amik már az Egyesült Államokban, vagy komolyabb európai országokban bevetté váltak a múltban. Vannak úgynevezett túlsztárgyalók, emlékeztek még mi is annak idején a Colonial Pipeline esetén, meg mindenhol voltak ilyen ransomware ügyeink 17-től akár. És ott beszélgettünk arról, hogy megjelent ugye ez a túlsztárgyaló, a ransomware túlsztárgyaló szolgáltatás például. Tehát ugye ilyen ransom tárgyalókon keresztül úgy is lehetett volna tárgyalni, vagy lehetne tárgyalni a csoportokkal, csoporttal, hogy ott nem veszít arcot az adott ország kormánya, és azt mondhatja, ő nem tárgyal, de ugye kiadta ezt a feladatot bizonyos cégeknek, vagy szereplőknek, és ők ezt letárgyalják. Ebben az esetben azon gondolkodtam el, hogy érdekes lehetett volna, most már szerintem annyira nem, azt az előnyt kiaknázni, hogy itt ugye egy tisztán magyar nyelvű, vagy nagyon kismértékben más nyelvű adathalmazról van szó, amit jellemzően a nemzetközi hacker csoportok nem biztos, hogy értenek. Ők például mesterséges intelligenciát használnak arra, hogy azonosítsák az áldozatukat, mert ugye ebbe beleszalad a támadó bot, megtámadja a rendszert, aztán visszajelez, hogy itt nagyon komoly állományok érhetőek el, de darabszámra. Tehát nem úgy döntük el, hogy kitől lopnak, kitől nem lopnak.
Ja, értem. Darabszámra meg volt, hogy komoly állományok, meg hogy a típusra látják, hogy ez mi lehet, és akkor értem, hozzák, és utána értelmezni kell.
Tehát őnek nem volt fogalmuk az elején arról szerintem, láthatóan
hogy mit loptak.
Hogy mit loptak. És ott még lehetett volna ugye egy gyors alkufolyamat, hogyha a victim fölismeri, hogy úristen, mekkora a baj.
Hát figyelj, most beléd kell folytanom a szót, mert elfogyott az időnk, de többen kérdezik, hogy honnan loptak. Ugye, hát ezt már mondtuk korábban, tehát ez a Védelmi Beszerzési Ügynökségnek az ügye, ami a VBÜ, ami korábban is kiderült, hát itt ugye rengeteg kérdőjel van azzal kapcsolatban, hogy milyen szinten vannak ezek az adatok és állományok védve, hogy lehetett ehhez így hozzáférni, hogy kerülnek be ezek a dolgok ebbe az állományba, amit itt elmondtál.
Én azt remélem, hogy most már, hogy ebből most tanultak és gyorsan kezelték az aktuális helyzetet. Az, hogy az állományok kint vannak és ezek kikerülhetnek, az komoly kockázatot hordoz magában.
Okay.
Feri, nagyon boldog névnapot így a végére.
Igen, az elejére szántunk, de...
Köszönöm szépen.
Nagyon boldog névnapot.
De így a végén jutott eszünkbe, így is van, úgyhogy...
Minden ilyen esemény megalapozza a boldog névnapot.
Valószínű.
Igen. Na jó.
Okay, nagyon szépen köszönjük a szakértést, szép napot.
Sziasztok.
Szia. Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértővel beszélgettünk a VBÜ-t, a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért hacker támadásról.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Hát arról már talán beszéltünk egy pár szót, hogy rettenetes energiát kajál az AI, és ennek megfelelően ugye a környezeti lábnyoma is igen magas. Vannak számítások, hogy egyetlen prompt, egyetlen kérdezés, mondjuk a ChatGPT-be mennyibe kerül, hány cent, ugye ez abból kifolyólag, hogy mire az lefut, mire válasz érkezik, hány szerveren, mennyi áram kerül felhasználásra, úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni Bodnár Józseffel, a Carbon Crane alapító ügyvezetőjével, és Darvas Ákossal, a Green Brother ügyvezető partnerével. Minden igaz, mind a két úriember itt van a telefonvonalunk túlsó végén. Sziasztok, jó reggel! Sehol senki.
Aha. Jó, akkor mindjárt visszatárcsázom őket, addig pedig...
Addig pedig én itt izzadok.
Izzadjál egy kicsit, légy szíves, jó? Persze.
Szórakoztatni egyedül a hallgatóságot. Hát ilyenkor kézen fekve, hogy előkapunk egy-két üzenetet, és megpróbáljuk ezeket feldolgozni. Jött például az előbbi ransomware-es, tehát zsaroló vírusos beszélgetésünkre egy link, ami szerint, bár még bizonyítékok annyira nincsenek, és még a hackerek nem mutatták be azt, hogy tényleg történt valami adatlopás, de úgy néz ki, hogy az egyik nyomdát is ezzel párhuzamosan, a VBÜ támadásra párhuzamosan megtámadták, ez a Patria ZRT. És úgy néz ki, hogy ez a Quillin ransomware csoport weboldalán közzétett adatok alapján lehet erre következtetni. A csoport állítása szerint 62.799 dokumentumot érintett a támadásuk, összesen 305 gigabájt adatmennyiségre eszkülte tehát egy hallgató. Most ebben a pillanatban jött egy útinformáció a Szomjas macskától, az M3-as bevezetőn a Szent Mihályi út előtti karambolt most takarítják el, utána már suhan a forgalom, de addig Magyar Ottól lépésben plusz 20 perccel számoljatok. Akkor ez volt az, amit korábban hallhattunk, hogy valami torlódás, vagy valami probléma volt az M3-ason, amit ugye mi nem tudtunk megfejteni a BKK honlapjáról.
Közben Bodnár József, a Carbon Crane alapító ügyvezetője már itt van velünk a vonalban, és hamarosan kapcsoljuk majd Darvalics Ákost is. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Na éppen ugye a felvezetőben, a Felkumban arról beszéltünk, hogy hát már mindenki tud róla, meg volt róla szó, hogy egy energiazabáló tevékenység ez az AI-ozás, és hát ezzel ennek megfelelően ugye, hogy sok energiát fogyaszt, magas a környezeti lábnyoma is, és hát nyilván az a kézenfekvő kérdés, hogy mit lehet tenni ez ügyben, vagy mikorra jöhet ebben változás, hogyan lehet ezt energiahatékonyabbé tenni magát a mesterséges intelligenciát.
Igen, hát ugye azt azért mindenképpen látni kell, ahogy azt te is mondtad, hogy azért itt egy olyan műfajról van szó, ami elég komoly energiát fogyaszt, úgyhogy valamit ezzel mindenképpen majd tenni kell. Ugye azt, hogy hogyan lehet ezt kicsit barátságosabbá tenni, azt már így régóta kutatjuk mi is. Mi egyébként ugye a karbonkénnél azzal foglalkozunk, hogy a digitális eszközöknek a karbon lábnyomát és a csökkentési potenciáját próbáljuk meghatározni, és ezzel segíteni ezek fenntartható működtetésében. Ugye az AI az egy ilyen hasonló eszköz, és igazándiból azt kell mindig megvizsgálni, hogy az adott AI, amit használunk, az vajon hol helyezkedik el ebben az energiazabáló, ahogy te mondtad, energiazabáló infrastruktúrában. Több dolog is van egyébként, amit már így megállapítottak arra, hogy mi hogyan lehet ezt barátságosabbá tenni. Az egyiket úgy hívják, hogy Green in AI, ami valamifajta ilyen fenntartható AI megközelítés. Ennek az egyik ilyen legfontosabb lépése az, hogy hogyan lehet ilyen áronvonalasítattabb AI modelleket építeni, ami azt jelenti, hogy nem ilyen óriási nagy nyelvi modellek, mint a ChatGPT-k, azok, amiket mondjuk egy felhasználó használjon, hanem olyan AI megoldásokat, amik mondjuk jobban fókuszálnak arra a területre, amiben ő valamifajta választ szeretne keresni. És akkor ezt az AI-t nyilván nem egy ilyen óriási globális scale-ben kell betanítani, mint ahogy mondtam a ChatGPT-t, hanem sokkal inkább valamilyen specializált területen. Nyilván emiatt aztán egy kisebb adathalmazunk kell keresni, és akkor nyilván emiatt aztán az energia is kevesebb lesz. És akkor a másik a technológiai oldal, ugye itt a nagy AI termelő, például a Google előjött például egy olyan megoldással, ez a Google Tensor Processing Unit, ami egy olyan chip, ami például az Nvidia GPU chipekhez képest egy lényegesen csökkentettebb AI betanítási energiafogyasztást indukál, amúgy egyébként akár ilyen 30-50%-kal kevesebb energiát használ el ez a chip mondjuk a modell betanítására. És hát ugye az állam a legfontosabb az, hogy olyan zöld energiákat kell keresni mondjuk ezeknek a nagy AI szolgáltatóknak, az Amazon, Microsoft vagy a Google, amiről itt beszéltünk, amik fenntarthatóbb energiával, zöld energiával működnek.
Ez lehet például ez az SMR technológia, erről sok szó van ezekről a kis moduláris reaktorokról, mert hogy ugye hát itt hirtelen kéne egy csomó energia, tehát most az, hogy szélerőmű park, meg napelem, oké, ezzel meg vagyunk, csak hát itt volument is kéne produkálni, és erre talán ezek a legalkalmasabbak.
Hát ez egy abszolút jó megoldás lehetne akkor, hogyha ezt valójában majd egyszer föl lehet így építeni. Hát most egyelőre ott tartunk, hogy a Microsoft ugye 2028-tól, ha minden igaz, egy saját bérelt atomerőművel fogja biztosítani a áramigényének egy jelentős részét, tehát az mondjuk egy nem egy SMR megoldás lesz, de hogy itt azért akkora energiaigényekről beszélünk, hogy azért bődületes mennyiséget kell tudni kiszolgálni.
Közben itt van a vonalban Dermali Csákos is, a Green Brother ügyvezető partnere. Szervusz!
Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat!
Mennyire valós az a szenárió, hogy nagyon odafigyelnek arra az AI úttörők, hogy energiai szempontból is, hogy is mondjam, zöldek legyenek? Vagy ez most nem annyira fontos, és persze mondunk valamit marketingben, de alapvetően az a lényeg, hogy brutál erős cuccaink legyenek, amivel piacvezetők tudunk lenni.
Nézzétek, hogy egy gazdasági műsor, ez egy növekedő piac, ráadásul nagyon dinamikusan növekedő piac, hogyha valaki bekorlátozza magát, akkor valószínűleg ugye veszít a versenyben. Tehát inkább az, hogy most megyünk arccal előre, és egyébként igyekszünk figyelni arra, hogy ez valamelyes zöld legyen, de hát látszik, hogy ugye a Microsoft atomerőművet bérel, ami egy elfogadott, de nem teljesen zöld megoldás. és az látható egyébként a világban, hogy az elosztott energiatermelés mind térben, mind időben, tehát mondjuk a felhasználáshoz igazodó energiatermelés, hogyha az időről beszélünk, ez terjed. És én azt gondolom, hogy ezeknek a kombinációja lesz valamikor egy jövőben fenntartható állapot. Jelenleg tényleg mindenki megy arccal előre és próbálja ennek az energiaigényét megteremteni, vagy az energiaellátását megteremteni az igényhez.
Akkor ugye itt nagyjából arról lehet szó, hogy most megyünk előre, fejlesztjük az AI-t, aztán majd valamikor konszolidáljuk. Ugye nagyjából a kriptopiac esetében is egy ilyesmit láttunk, mondjuk még nem múlt időben, de zajlik annak az energiafelhasználásnak a konszolidációja, jönnek az új ötletek, számítási módszerekben változás.
Valahol betiltják egész egyszerűen a bányászatot, jó, ugye, hogy van.
Igen, az egy nagyon gyors és energiahatékony megoldás, igen, de azért nyilván kell valami másban is gondolkodni, tehát lesz egy konszolidációs időszak, amikor már erre lehet koncentrálni.
Hát minden bizonnyal. Tehát ahogy a kriptónál is, ugye vannak dolgok, amit megéri kriptóban csinálni, és vannak, amit nem. Valószínűleg a jövőben el fog dőlni egyébként, hogy mit éri meg az AI-jal, és egyébként elvégeztetni, és mi az, amit nem fog megérni.
Mennyire van létjogosultsága ezeknek az ilyen agilis vagy lean AI modelleknek? Mert ezt tetszett nekem, hogy így le vannak teljesen így skálázva, hogy tényleg csak azt csinálják, amire szükség van, és ne fogyasszanak ilyen irgalmatlan energiát.
Hát ugye ez a csökkentésnek az egyik jó lehetséges iránya, amikor egy ilyen úgynevezett ilyen konszolidált modelleket keresnek a felhasználók. Tehát nem ezeket az óriási, nagy, gigantikus nyelvi modelleket, hanem tényleg az adott funkcióra szabott AI-okat. Nyilván ezeket föl is kell tudni építeni, majd meg is kell tudni keresni, de hogy ezeknek azért az energiaigénye messze-messze kevesebb, mint a nagy nyelvi modelleknek, akár a betanítás, akár a használatot tekintve.
De gondolom a cégek azért, akik szeretnének ilyet, azok megtalálják ezeket a modelleket, talán a jelentésekben is máshogy néz, mert neki is el kell számolni vele.
A lényeg, hogy én azt gondolom, hogy meg kell, hogy találják ezeket a modelleket. Mi ugye innovációkkal foglalkozunk így energia területén, és nagyon fontos a fogyasztói viselkedés. Most itt a fogyasztó az lehet a vállalat, vagy a vállalat munkatársai, és hogyha ők ismerik az ügyfeleiket, ismerik a saját folyamataikat, akkor nyilvánvalóan az egyik ilyen optimalizációs dolog az, amit ha úgy tetszik, fixen belekódolnak az alkalmazásaikba, és lesznek olyan dolgok, amire viszont tényleg a mesterséges intelligenciát fogják megkérni, hogy cselekedjen, vagy adjon választ.
Okay. Annyit akartam még hozzátenni ehhez a kérdéshez, hogy pont két hete voltam egy konferencián, ahol az egyik nagy magyar cégnek az AI felelősen mesélte el azt a történetet, hogy mivel ő már van, ezért rengeteg kollega érkezik hozzá azzal a kérdés, hogy most hogyan oldja ezt a problémát meg AI-jal. És akkor ő először mindig megnézi, hogy hát ehhez most valójában kell az AI, vagy egyébként lehet, hogy egy sima internetes keresésre meg lehet. Így van, úgyhogy ez vicces volt, hogy az AI felelős mesélte ezt a sztorit el, és ő azt mondta, hogy azért a kérések nagyon jelentős részét azt meg tudják oldani egy sima webes kereséssel akár, vagy valami erre épített modellel, és akkor amit nem, ott meg lehet az AI-t használni. És egyébként ez azért fontos fejben tartani, mert azt biztosan hallottátok már, hogy egyébként az AI keresés meg a Google keresés között azért van egy nagyon durva különbség, tehát hogyha az AI-ba keresel, több 10-szer akkora energiát vesz igénybe, mint hogyha a Google-be, de ez is érdemes fejlődni.
Világos, oké. Nagyon szépen köszönjük ezeket szépen. Az infokat. Jó munkát, szép napot nektek.
Köszönjük is. Köszönjük.
Sziasztok. Bonnár Józseffel, a Carbon Crane alapító ügyvezetőjével és Dervalics Ákossal, a Green Brother ügyvezető partnerével beszélgettünk.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádiókafé 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.